Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangélium, melyet befogadtunk és megosztottunk, megkaptunk és továbbadtunk, örömhöz vezet bennünket, mert felfedezteti velünk, hogy Isten az irgalmasság atya, akinek megesik rajtunk a szíve, aki felemel bukásainkból, aki sosem vonja vissza irántunk érzett szeretetét, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Előreláthatóan november közepén kezdi tárgyalni a 2025-ös költségvetés tervezetét a parlament, és várhatóan december közepén fogadja ezt el, mondta az országgyűlés elnöke az Inforádió Aréna című műsorában. Kövér László pontos időpontot nem tudott megjelölni a költségvetés elfogadására, de abban biztos volt, hogy ez karácsony előtt megtörténik. A házelnök közölte, a házszabály módosításával megváltozott az országgyűlés működése, így a büdzsé tervezetének részletes szakmai vitája a Költségvetési Bizottságban folyik. A parlament a bizottság által elfogadott módosító csomagról szavaz majd, a frakciók pedig kérhetik, hogy néhány ebben nem szereplő módosítási javaslatról is állást foglaljon az országgyűlés plénuma. A kormány a magyar állam minden eszközét habozás nélkül fogja felhasználni Magyarország szuverenitása és függetlensége érdekében, jelentette ki az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn. Minden a magyar emberek érdekét, biztonságát, jólétét, egészségét veszélyeztető szankcióval szemben megvédjük Magyarországot, tette hozzá a kormányfő. Magyarország kormánya nemzeti kormány, tehát szükségszerűen szuverenista is, mondta. Fontos és szép dolog a nemzetközi együttműködés, de mi tudjuk, hogy valójában csak magunkra számíthatunk, jelentette ki Orbán Viktor, hozzátette. Magyarország nyakára mindig a nemzetközi térből hozták a bajt, és mindig a nemzeti ellenállás, a nemzeti összefogás és a nemzeti kormányzás jelentette a megoldást. A demokratikusan választott önkormányzatok rendszerében 35 év alatt megteremtődtek a feltételei egy olyan felfogásnak, hogy a központi hatalom és a helyi hatalom szövetségese legyen egymásnak. Hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Székesfehérváron a helyi önkormányzatok napja alkalmából rendezett ünnepségen. Navracsics Tibor emlékeztetett arra, egy emberöltő telt el a rendszerváltoztatás óta, és az eltelt idő jól mutatja, hogy milyen óriási utat tett meg az önkormányzati rendszer, úgy fogalmazott. Ahogy haladtunk előre az időben, nagyon sokat csiszolódott az önkormányzatokkal kapcsolatos felfogás, a működésükről alkotott elképzelés és a központi kormányzatok viszonyulása is az önkormányzatokhoz. Megújult a Nemzeti Tehetségprogram arculata és honlapja. A 13 meglévő weboldalból közös oldalt hoztak létre, amelyen bemutatják, milyen programok, ösztöndíjak, mentorálási lehetőségek érhetők el. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán. Nagy Varga Zsófia a megújult honlap egyik leginnovatívabb újdonságának a tehetségtérképet nevezte, amely a hazai és a határon túli fiataloknak szóló tehetséggondozó programokat gyűjti össze. A helyettes államtitkár a megújulás okaként azt mondta, hogy nagyon szerteágazó volt a Nemzeti Tehetségprogram kommunikációja. Most már célzottan egy helyről lehet tájékozódni a nemzetitehetségprogram.hu oldalon, tette hozzá. Már 1 millió felhasználója van a kötelező visszaváltási rendszerhez fejlesztett repontok alkalmazásának. A regisztrálók kétharmada júliusban és augusztusban csatlakozott, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT a távirat irodával. Az összes visszaváltásnak csak nem 10-15%-ában segít a Repont applikáció, amely hetek óta az internetes letöltő oldalak egyik legnépszerűbb alkalmazása a közlemény szerint. Az egyre általánosabb használat arra utal, hogy a vásárlók körében népszerű a visszaváltási díjak azonnali átutalása, amelyre Európán belül csak Magyarországon van lehetőség, tették hozzá. Magyarországon eddig több mint 400 millió palackot, dobozt és üveget vittek vissza az új visszaváltási rendszer bevezetése óta. Ezekből összesen 3 milliárd forintot utaltak át az ügyfelek bankszámláira. az összegek jótékony célokra is fordíthatók, az alkalmazás a felhasználói igények alapján újabb funkciókkal bővülhet. Végül az időjárásról. Általában napos idő várható, de nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, főként délután meg is vastagszik a felhőzet, mely szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható. A déli majd a délkeleti irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 14 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Számolj, énekel. szájokon. Nincs mit féltenem, egy másik élet vár, hol csak te vagy velem. Rád néz a nap, mikor hajna festi újra kék egész gyógygattalan. Új időben térdbe szállhat majd fej. Nem, szép húg világot lásd.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A hazai megújuló energia részarány 2022-ben meghaladta a 15%-ot, derül ki egy szakmai jelentésből. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Többek között erről is beszélgetünk, Petszernővel, a Paksi Atomerőmű nyugdíjas vezérigazgatójával.
A hazai energia politikára alapvetően jellemző, hogy elfogadja az Európai Uniónak a direktíváit. És valóban így van, hogy a megújuló energia részarány ennek következtében már 10-20% fölött van, de folyamatosan nő, mert egyre több naperőművi telepet létesítenek. Kétféle módon is, az egyik, hogy már akár 100 megawattos nagy naperőműveket építenek az ország különböző részein, másrészt pedig a magánszemélyeket támogatják, hogy a tetőikre vagy egyéb létesítményeikre építsenek úgynevezett mikro naperőműveket. Na most tudni kell azonban azt, hogy ez nem csak a napelem táblákból áll, hanem ezekhez egyenirányító berendezéseket, kis erőművi központokat és esetleges akkumulátoros energiatárolókat is kell építeni, azért, mert a szél- és naperőműveknek az áramtermelése az nagyon ingadozó.
Beszéljünk a megújuló energiaforrásokról. Ön említette a szél- és napenergiát, de van, ahol használják a biomasszát, vízenergiát, vagy a geotermikus energiát. Ez nálunk megvalósítható hazánkban?
Igen, megvalósul. Van Magyarországon már számottevően, úgyhogy ha az ember megnézi, a rendszer irányító által kibocsátott villamosenergia termelési függvényeket, azok már feltüntetik, még szerény méretekben, de a biomassa erőművek is szerepet játszanak, és a hőszivattyús földhőhasznosítás is. Az a baj, hogy ezek viszonylag költségesek, tehát állami támogatással létesülnek. De hangsúlyozom, hogy ezek a villamos energiaellátás területén csak színesítik a mezőnyt, tehát ezekre alapvetően a villamos energia szolgáltatást nem lehet építeni. ott, ahol gazdaságos, tehát egy mezőgazdasági üzemben, erdészetben van olyan, például fahulladékot készítenek, és azt tüzelik el kazánokban, és termelnek esetleg saját maguknak, vagy egy konkrét ipari létesítménynek villamos energiát, de hát ezek szerény megoldások. Igazi megoldás az, ha nagy kondenzációs erőműveket tudunk építeni a szél- és naperőművek mellé. Az előbbi kérdéssel kapcsolatban elfelejtettem megmondani, hogy most már 2000 megawatt fölött van a naperőművi kapacitás, és 2030-ra a tervek szerint ezt akár 6-7000 megawattra akarják növelni. Két fontos problémát szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Ha ilyen nagy méretűre építjük ki a megújuló kapacitást, akkor abban az esetben, ha nagyon fúj a szél, akkor felesleges energia keletkezik, és ha nem tudjuk exportálni, és általában nehéz exportálni, mert a környező országban is építik ki a megújuló erőműveket, és ha nálunk fúj a szél, akkor a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a szomszédos országokban is ugyanez a helyzet, tehát az együttműködés az nem igazi megoldás. És akkor nincsen más hátra, mint hogy a rendszer irányító vagy a börze az negatív áron kénytelen értékesíteni a villamos energiát, és ez sekély mértékben már nálunk is előfordul, de Németországban igazán gyakran, tehát ez azt jelenti, hogy a tőzsre hajlandó fizetni azért, ha valaki ezt a felesleges energiát megvásárolja. Például az osztrák tározós vízerőművek a napi csúcsidőszakban, ha nagyon süt a nap, akkor megvásárolják a felesleges energiát, és eltárolják, és amikor energiahiányos időszak van, akkor pedig feláron el tudják adni az energiát. No, de az az ország, amely kénytelen negatív áron eladni, ez veszteség, ez nemzetgazdasági veszteség, ami Németországban előfordul, hogy egy-egy alkalommal is 100 millió euró veszteséget okoz. Abban az esetben pedig, ha nem fúj a szél, és éjszaka nem termelnek áramot, vagy felhős időszakban nem termelnek áramot a nap, akkor pedig energiahiány lép fel. Na de a fogyasztókat el kell látni, és ezért úgynevezett helyettesítő tartalék erőművi kapacitást kell tartani, mégpedig üzem közben azért, mert a nap- és szélenergia termelés nagyon rövid időben meredeken változik, nőhet vagy csökkenhet, tehát ezeket a meredek változásokat követni kell. Ha felhős időszak következik be, hirtelen lecsökken a napenergia termelés, és ezeknek a helyettesítő erőműveknek gyorsan fel kell terhelni azért, hogy a frekvencia a hálózatban ne változik. A frekvencia jellemző arra, hogy milyen egyensúlyban van a nagy feszültségű hálózat, ugyanannyi energiát kell mindig bevinni a hálózatba erőművi termeléssel, mint amennyit a fogyasztók éppen fogyasztanak. Ha ez az egyensúly megbomlik, akkor a frekvencia elkezd változni, és ha ez nagyon súlyos ez az állapot, akkor oly mértékben csökkenhet a frekvencia, hogy a védelmek kiveszik az erőműveket, leállítják az erőműveket, ezt nevezik blackoutnak, azaz rendszer összeomlásnak. Németország ott tart, nem feleslegesen említem, hogy akár bármelyik pillanatban egy ilyen blackout bekövetkezett.
Hazánkban a megújulóktól függetlenül nagyon fontos kérdés a fosszilis energiaforrások felhasználása. Az ukrán-orosz háború mit jelent ebből a szempontból? És mi várható?
Sajnos a háború következménye az, hogy az Európai Unió bevezette a szankciós intézkedéseket, és ezek közül, hogy Oroszországot gyengítsék, tulajdonképpen megtiltották az Oroszországból való energiahordozó importot. Oroszország egyébként korábban elég sok szenet, olajat és gázt is szállított Európába. Na most a magyar kormánynak sikerült elérni annak idején a tárgyalások során, hogy a vezetékes energiahordozók szállítását, amelyek Ukrajnán keresztül folynak, ugye a barátság és a testvérség vezetékeken keresztül, egyik olaj, a másik gázvezeték, ezt nem érintette. Tehát sikerült elérni azt, hogy a vezetékes energiaszállítást a szankcionálás ne érintse. Igen ám, de most zsarolni akar bennünket Ukrajna, ezt a politikusok mondják, ugye én ezt nem tudom megállapítani, ezért vezették be az olajszállítás embargóját, tehát leállították már az olajszállítást részben, ez elsősorban Szlovákiát és Magyarországot és Ausztriát érinti, bennünket szerencsére a legkevésbé, és fenyegetőznek azzal is, hogy a gázszállítást leállítják. A gázszállítással kapcsolatban nekünk nincsen különösebb problémánk, mert orosz gázt, illetve a Káspi-tengertől gázt tudunk mi beszerezni a úgynevezett török áramlat vezetéken keresztül, tehát Oroszországból, illetve Baku környékéről érkező gáz Törökországon keresztül, ott van egy nagy gázfogadó és gáz elosztó állomás, odafutnak be ezek a nagy vezetékek, és onnan tudunk mi Bulgárián, illetve Románián keresztül gáz, és ha nagyon szükséges, akkor Horvátországon keresztül olajat is tudunk beszerezni.
Németországban 2010-ben megjelent egy könyv, amely magyar nyelven ebben az évben, mégpedig a címe a könyvnek Németország felszámolja önmagát.
Ez egy nagyon fontos könyv, ez ugye még a Merkel asszony kancellársága idején jelent meg, elsősorban azt elemzi nagyon részletesen statisztikai adatok, támaszkodó, más szerzők és elemzésekre támaszkodó, nagyon precízen bemutatja azt, hogy a migráns politika, Németországnak a migráns politikája, elsősorban a migráns politika az mire vezet, milyen következményei vannak szerteágazóan, és ebből vonja le azt a következtetést, ha Németország ezt a migráns politikát folytatja, akkor felszámolja önmagát. Bemutatja szépen azt, hogy a gazdaságra milyen hatásra van, az életszínvonalra milyen hatása van ennek a migráns politikának, ezen kívül a biztonságra, ugye a terrorcselekmények, a késelések, stb. Következtében. Tehát ezt nagyon részletesen bemutatja ez a könyv, ez megjelent később 21-ben még egyszer, és most az idén megjelent magyarul is, magyar nyelven, tehát ezt tudtam én elolvasni, és innen szerzem az információkat. De ami nagyon fontos, szeretném hozzátenni, ugye én, mint energetikai szakember, pedig 2000 óta, amikor megjelent Németországban a megújuló törvény, az EEG, amely tulajdonképpen a zöld energia átalakulásnak a alapozása, ez a törvény, ennek következtében kezdték elépíteni nagy sebességgel a szél- és naperőműveket, és ma már 150 gigawatt működő képes ilyen erőmű van Németországban, ez egy hatalmas érték, és a gazdasági miniszter, ugye a zöld gazdasági miniszter 2030-ra 400 gigawattra akarja ezt emelni, de nem lehet. A német ipar erre nem képes, tehát ez illúzió, és egyéb illúziós elképzeléseik is vannak. Tehát Németország egyre nehezebb helyzetbe kerül, folytatják továbbra is szél- és naperőmű az építését, leállították az atomerőműveket, kénytelenek a szélerőműveket üzemeltetni, azért, mert ha nem fúj a szél és nap, amit említettem, akkor szükség van ezekre a hagyományos erőművekre, ezeket fel kell terhelni, tehát ezekkel még leállni sem szabad, hanem minimál teljesítményen üzemelnek. De akkor nem termelnek villamos energiát, nincs árbevételük, tehát ezek veszteségesen üzemelnek. De a hatóság, az engedélyező hatóság nem engedi ezeket az erőműveket leállítani. Na most ezek az erőművek bírósághoz fordultak, és most már úgynevezett rendelkezési díjat fizet az állam ezeknek a gazdaságtalan erőműveknek, hogy üzemben tartsák őket, és bármelyik pillanatban fel lehessen őket terelni, hogy a hálózati egyensúlyt fent lehessen tartani. Tehát ha energia hiány van, akkor akár egy alumínium kohót, vagy bizonyos fogyasztói körzeteket leállítanak. Azért, hogy bizonyos távvezetékek azok ne terhelődjenek túl, mert ez egy másik nagy hiányosság a német rendszernek, hogy kiépítették a szél- és naperőműveket, de ezek elsősorban északon vannak, és ezért az északon termelődő felesleges áramot le kellene vezetni Dél-Németországba. Nagyon költségesek ezek a nagy feszültségű távvezetékek, kétszer megtervezték, akkor a zöldek és a föld tulajdonosok, ahova az oszlopok épültek volna, tiltakozásának a hatására vissza kellett vonni ezeket a terveket, és akkor személyesen Merkel úgy döntött, hogy akkor földkábeleket építsenek, de ezek 7-8-szor drágábbak, mint a légvezetékek.
Franciaországban a nyáron új választásokat tartottak. Ez mit jelent az energiapolitikában? Milyen újdonságokra számíthatunk, illetve mi szorul háttérbe?
Én azt mondom, hogy a választási eredmények szerencsére az energiapolitikát olyan nagyon nem befolyásolja. Mert még azt megelőzően Macron elnök és a köréje csoportosuló szakemberek fölismerték azt, hogy azt az energiapolitikát, amit korábban folytattak, és a Macron elnök elődje idején, Hollande elnöksége idején törvényt is hoztak, hogy például a francia atomerőműknek a felét le fogják állítani. Ez egy öngyilkos lépés lett volna. És a Macron elnöknek az egyik első intézkedése az volt a szakembereiknek a tanácsára, és Macron elnök támaszkodik nagyon az EDF nagy energiaóriásra, ez a nagy állami energiacég Franciaországban, ahol kitűnő szakemberek vannak, és korábban az EDF tulajdonában volt az egész energiarendszer, de aztán ott is volt privatizáció. De a Macron elnök idejében, most nem olyan rég, az EDF visszavásárolta a tulajdoni részeket, és most már ismét ő a uralkodó tulajdonos. Tehát az EDF fenn múlik tulajdonképpen az, hogy hogy alakul az energiapolitika Franciaországban, és a Macron elnök és a csapata támaszkodik az EDF-re. Na most ennek következtében tulajdonképpen szembefordultak az Európai Unióval és az ENSZ-el is az atomenergetika elismerése érdekében harcoltak is, és már lazította az Európai Unió is az atomenergiával kapcsolatos korában szigorú felfogását, de létrehozott Franciaország vezetésével létrehoztak egy 22 államból álló atomerőműveket támadó szövetséget, akik még a kutatásban is együtt fognak dolgozni, és Franciaország már döntött. Ők építik ma a világ legnagyobb atomerőművi blokkját, az 1600 megawattos EPR blokkot, amit közösen még annak idején a németekkel fejlesztették ki. Ez nagyon nehézkesen épült, de nagy késéssel az első blokk üzemben helyezték már Franciaországban, egyet Finnországban és egyet Kínában, tehát erre akarnak építeni, elhatározott már, hogy első lépésben 4 ilyen új blokkot építenek, és összesen 12 blokkot építenek, és amíg ezek elkészülnek, addig jóvá hagytak Franciaországban egy teljesen új atomerőmű építési, kutatási és fejlesztési programot, és úgynevezett kis teljesítményű kompakt atomreaktorokat fognak kifejleszteni, mint ahogy a japánok is, és így tovább. Tehát Franciaországban kialakult egy teljesen új energiapolitikai stratégia.
Jelenleg nem mennek jól a dolgok az elektromos járművek iparában. Ezzel ön is foglalkozik. Az elektromos autó királya most jelentette be 2 év óta a legalacsonyabb negyedéves profilját.
Igen, hát sajnos az e-autókkal baj van. Tudni kell azt, hogy az e-autózásra vonatkozó program az része a zöld átállásnak. Tehát a klímapolitika keretében ez csak az egyik szegmens, hogy a robbanó motoros autókat át kéne állítani, nem átállítani, bocsánat, kiváltani elektromos hajtású autókkal. Ezeknek az a tulajdonsága, hogy akkumulátorokat építenek be, és a villamos motorokkal működtetik tulajdonképpen az autót. Több baj van ezekkel az autókkal, az első, nagyon drágák. Tehát csak a jómódú állampolgárok tudják megvásárolni. Amerikában van olyan állam, például Kalifornia, ahol az autóknak már a 46%-a ilyen e-autó. Van viszont olyan USA állam is, például Wisconsin, ahol csak 3%. És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az USA nagyon érdekes ebből a szempontból, ugye 50 államból áll, nagyon nagy az eltérés az államok közül, van, ahol teljesen 100%-osan a központi adminisztráció által támogatott megújuló programot követik, a zöld átállás programot követik, más államokban viszont egyáltalán nem. Nem építenek szél- és atomerőműveket, és nem vásárolnak e-autókat. Ez nagyon érdekes Amerikában, noha az egész klímapolitika onnan származik, mégpedig a demokrata vezetésű államokból. És került át Európába, és meggyőzték a Angela Merkelt, ugye, hogy ő is indítsa el, és mutasson példát a világnak, ugye a klímapolitikában, és oda vezetett, amiről az előbb beszéltünk. Na most visszatérve az e-autókra, tehát van, ahol már igen kiterjedt, ott birkoznak viszont azzal, hogy ki tudják-e építeni a töltőállomásokat. Ugyanolyan töltőállomás rendszert kellene kiépíteni az országokban, mint ahogy a benzinkutakat kiépítettek. És éppen egy szerző az egyik cikkben panaszkodik arra, hogy elmentek egy konferenciára, nem tudtak hazautazni, akkor béreltek egy e-autót, igen ám, de a hosszú autópályák mellett alig vannak töltőállomások, és idegesek voltak, hogy le fog állni az autójuk. Tehát nem tud lépést tartani a töltőállomás hálózat az e-autók szaporodásával. De mondok egy másik fontos adatot, az Amerikában végeztek most egy felmérést, és az e-autó tulajdonosoknak a 34%-a vissza akar térni a benzin vagy dízel motoros autókra. Azért hozzá kell tenni ehhez azt, hogy bára annyira fejlettekké váltak a benzin és dízelmotoros autók, hogy semmi gond nincs velük. 5-8 éves garanciát adnak rá. Semmi gond, a szervizben néha el kell menni. Tehát nagyon megbízhatóak a korszerű benzines autók. Ehhez szoktak az ember. Nem kell a töltéssel foglalkozni, nem kell várakozni a töltéssel, és így tovább, és drága. Az üzemeltetésük is drága, tehát sokan vissza akarnak térni. Gond van nem csak Amerikában, hanem Európában is. Európában is csökken a e-autók vásárlása, és sok autógyár, amelyek átálltak elég korán az e-autó gyártásra, azok is kezdik megfontolni, hogy visszafogják ezt a gyártási tevékenységünket. Ez bennünket is érint, mi is sorra építjük az akkumulátorgyárakat, és Kecskeméten ugye ott e-autókat fognak gyártani. Figyelni kellene azokat a tendenciákat, amelyek az e-autózás területén megfigyelhetők. Egy biztos, hogy az e-autózásnak az a végleges célját nem fogják tudni elérni, nem lehet megvalósítani, hogy a teherszállítás és így tovább az mind e-autókkal történjen. Vannak ilyen felmérések, ilyen vizsgálatok, tehát ezek megvalósíthatatlanok.
Kedves hallgatóink! Petszernővel, a Paksi Atomerőmű nyugdíjas vezérigazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canes everywhere. I've looked at clouds away, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions that I recall. I really don't know clouds. And Junes and fairies' wheels, the daisy dancing way that you feel, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. Leave laughing where you go, and if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and takes, and still somehow love's illusions that I recall. I really don't love. I really don't know love at all. Feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and screams and circus crowds. I've looked at love that way. Oh, old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Something lost, but something gained. And living every day, I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow I recall. I really don't know life at all.
don't know life. I really don't know life at all. Szólsz, már jól tudom, testvérek vagyunk, mert közös nyelven mondjuk el, hogy összetartozunk, hisz régen egy a sorsunk, a hitünk csak bánatunk, egymásért élünk, s ha kell. Segítünk, hogy mindig megtaláld a hazád. Fújhat bármerről a szél, fontos vagy nekünk, mert a holnapban csak együtt létezhetünk.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a lélek szavában, és befejezzük az egyházi rend szentségéről szóló elmélkedésünket. Most is a katolikus egyház katekizmusa szerint folytatjuk elmélkedésünket. A szentségről egy összefoglalást ad a katekizmus. Az 1590-es pontban a katekizmus Szent Pált idézi, a Timóteus és a Titus leveleket, így ír a katekizmus. Szent Pál tanítványának, Timóteusnak mondja, figyelmeztetlek, éleszd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned él. 2. Timóteus levél, 1. fejezet, 6. vers. Majd így folytatja, aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. 1. Timóteus levél, 3. fejezet, 1. vers. Stitusnak mondta, azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, és a városodba presbitereket rendelj utasításaim szerint. Titus levél, 1. fejezet, 5. vers. Majd pedig az általános papságról, végül pedig az egyházi rend szentségéről beszél a katekizmus. Így folytatja az 1591-es pontban. Az egész egyház papi nép a keresztség miatt minden hívő részesedik Krisztus papságában. E részesedést nevezzük a hívők általános papságának. Ezen az alapon és ennek szolgálatára Krisztus küldetésében más részesedés is van, nevezetesen az egyházi rend szentsége által kapott szolgálat, melynek feladata, hogy Krisztusnak a főnek nevében és személyében szolgáljon a közösségben. Mi a kettő közötti különbség az általános papság és a szolgálati papság között? Így ír erről a katekizmus. A szolgálati papság lényegében különbözik a hívők általános papságától, amiatt, hogy szent hatalmat ad a hívők szolgálatára. A fölszentelt szolgák Isten népe szolgálatát, a tanítás feladata, az Isten tiszteletet, liturgikus feladat, és a lelkipásztori irányítás feladata alapján végzik. Így folytatja a katekizmus, a fölszentelt szolgálatot kezdettől fogva 3 fokozatban adták át és gyakorolták a püspökök, a papok és a diákonusok fokozatában. A szentelés által adott szolgálatok az egyház szerves fölépítésében nem helyettesíthetők. Püspök, papok és diákonusok nélkül nem lehet szó egyházról. Vagyis az egyházi rend szentsége pótolhatatlan az egyházban. Most pedig a különböző rendeket, a püspök, a pap és a diákónus rendjét, szolgálatát említi a katekizmus. A püspök az egyházi rend szentségének teljességét kapja, mely beiktatja őt a püspöki kollégiumba, és a rábízott részegyház látható fejévé teszi. A püspökök, mint az apostolok utódai, és a püspöki kollégium tagjai, Szent Péter utóda, a római pápa tekintélye alatt részesei az egész egyház apostoli felelősségének és küldetésének. Érdekes ez a megfogalmazás, arról szól, hogy ugyan egy részegyházra kapják feladatukat, és mégis az egész egyházat szolgálják a Szent Atya, a mindenkori pápa vezetése alatt. A papok a papi méltóságban kapcsolódnak a püspökökhöz, ugyanakkor tőlük függnek lelkipásztori hivataluk gyakorlásában, arra hivatottak, hogy a püspökök gondos munkatársai legyenek, püspökök körül presbitériumot alkotnak, mely vele együtt felelős a részegyházért. A püspöktől kapják a plébániai közösség hivatalát, vagy egy konkrét egyházi feladatot. Ebben a részben a katekizmus arról szól, hogy a papság a püspök irányítása alá tartozik, ő mondja meg, ki melyik plébániát vezeti, mit tehet és mit nem tehet a püspök beleegyezése nélkül. A diákonusok az egyház szolgálatának feladataira szentelt szolgák nem kapják meg a szolgálati papságot, hanem a szentelésük nagyon fontos feladatot bíz rájuk az ige szolgálatban, az Isten tiszteletben, a lelkipásztori vezetésben és a szeretet szolgálatában, mely feladatokat püspökük lelkipásztori tekintélye alatt kell teljesíteniük. Általában az állandó diákonusok egy-egy plébániai közösséghez kapnak küldetést, de természetesen a mindenkori főpásztor ordinárius másként is rendelkezhet. Az egyházi rendszentségét készföltétellel szolgáltatják ki, melyet ünnepélyes fölszentelő könyörgés kísér, s ebben a szentelendő számára a Szentléleknek a szolgálathoz szükséges kegyelmét kérik. A szentelés eltörölhetetlen karaktert nyom a lélekben. Erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, nem lehet megismételni, és akit egyszer fölszentelnek az egyházi rend bármelyik rendjébe, az eltörölhetetlen mindvégig benne marad ebben a szolgálatban. Akár gyakorolja, akár nem gyakorolja. Az egyházi rendszentségét az egyház csak olyan megkeresztelt férfinak szolgáltatja ki, akinek szolgálatra való alkalmasságáról meggyőződött. Az egyház tekintélyéhez tartozik, annak felelőssége és joga, hogy valakit meghívjon a rendek fölvételére. Az alkalmasság a szentelésen megkérdezi a szentelő püspök a szeminárium vezetőjét, hogy alkalmasnak találod-e a szolgálatra, és a rektor válasza a hívő nép megkérdezésével igen, alkalmasnak tartjuk őt, és az illetékesek megkérdezésével. Fontos a megjegyzés, hogy férfiaknak szolgáltatják ki a szentséget katolikus egyházunkban. A latin egyházban rendes körülmények között csak olyan jelölteket szentelnek pappá, akik készek szabadon elfogadni a cölibátust, és nyilvánosan kifejezik akaratukat annak megtartására a mennyek országa és az emberek szolgálatának szeretetéért. Vagyis a római katolikus egyházban, ez különbség a keleti egyházakkal, csak nőtlen férfiakat szentelnek pappá, és ebben a nőtlenségben kell életüket, szolgálatukat végezni. És végül az összefoglalást ezzel zárja a katekizmus. A püspökre tartozik az egyházi rend mindhárom fokozatának kiszolgáltatása. Más nem teheti ezt. Kedves rádióhallgatók, és engedjenek meg egy megjegyzést az egyházi rend szentségének a lezárásaként. Kérem, ne felejtsék el, hogy azok a fiatalok, akik a papságra ma jelentkeznek, ebben a korban nőttek föl, ezek között, a körülmények között nem mások, mint a többi fiatal, csak a szolgálatra való elhivatásuk különbözteti meg őket. Nem bűntelen egyik jelenkező sem, sőt a papságban élő sem. Ők is rászorulnak az Isten irgalmára. Éppen ezért buzdítom a kedves rádió hallgatókat, minél többször imádkozzanak jó papokért, a papságban való megmaradásért. Minél többször kérjék az Urat, hogy ebben a mai korban, amely tele van kísértésekkel, emberi gyengeségekkel, Isten kegyelme tegye alkalmassá a fölszentelendőket, vagy a szentelésben már élőket, hogy képesek legyenek kitartani és hűségesen szolgálni a rábízottakat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mert minden
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó